juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritáshatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Csak nem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus Plus program korlátozásának feloldásával, közölt az MT-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács. A szervezet üdvözölte az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyílhat az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor Palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnök hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Újabb 12 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Egyetlen hét alatt így már 65 forinttal lett olcsóbb a 95-ös, míg a dízelára 58 forinttal esett vissza. A háttérben az olajárak csökkenése és a forint erősödése áll. Így a gázolaj 646, a 95-ös pedig 629 forint, de a védett árak továbbra is élnek a hazai autósok számára a magyar benzinkutakon. A rendőrség tájékoztatása szerint nem volt komolyabb rendbontás hétvégén Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mikor az éjszaka hirtelen, nappalra vált, feléd is elszállt ez az üzenet. Elküldöm neked, remélem megérted.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alice Munro Anyám álma című írásának második részét Fűr Anikó előadásában hallják.
Anyám álma. Akárhova néz anyám ebben a házban, úgy látszik mindenütt apám képébe botlik. Az utolsó hivatalos egyenruhás képe egy hímzett csipketerítőn áll a lezárt varrógépen az ebédlő nagy ablak mélyedésében. Iona virágokkal rakta körül, de Elsa elvette őket. Azt mondta, túlzottan hasonlított egy katolikus szentre. A lépcső fölött is van egy képe 6 éves korából. Kint a járdán a játék teherautójában térdel, és abban a szobában, ahol Jill alszik, egy másik a bicikliével, meg a Free Press újság kiordózsákjával. Mrs. Kirkham szobájában is lóg egy, ott a 8. operett előadás jelmezében áll, aranykarton korona van a fején. Mivel nem énekelt tisztán, nem kaphatta meg a főszerepet, de természetesen őt választották ki a legjobb háttérszerepre. Ő lett a király. A pohárszék fölött egy homályos, kézzel retusált stúdiófotó 3 évesen ábrázolja. Szőke csöpség a lábánál fogva vonszol egy rongybabát. Elsa arra gondolt, ezt leveszi, mert könyvfakasztónak találják, de aztán inkább fönt hagyta, mint hogy egy fényes folt legyen a helyén a tapétán. És senki nem is szólt semmit, kivéve Mrs. Shantz, aki megállt előtte, és ugyanazt mondta, amit már néhány korábbi alkalommal is, de nem könnyesen, hanem inkább halk, derűs elismeréssel. Na hát, Robert Gida. Az emberek megszokták, hogy Mrs. Shantzra nem nagyon kell odafigyelni. George minden fényképén ragyog, mint a nap. Mindegyiken lecsüng egy hajtincs a homlokára, kivéve amikor a tisztik alapja vagy a koronája van a fején. És mikor már nem egészen kisgyerek, ott is látszik, hogy ugrándozó, ravasz, elbűvölő fickónak tartja magát. Olyannak, aki sosem hagy békét az embereknek, aki nevetést csikar ki belőlük. Néha a maga kárára, de általában másokéra. Ahogy Jill elnézi, eszébe jut, hogy George ugyan ivott, de sosem látszott részegnek. És azzal szórakozott, hogy más részegeket bírt vallomásra a félelmeikről, hazugságaikról, a szüzességükről vagy a dupla rendezvóikról, amiből aztán gúnytűzött és megalázó beceneveket talált ki. Az áldozatai meg úgy tettek, mintha élveznék, mert követők és barátok hada vette körül, akik talán félelemből csatlakoztak hozzá, vagy csak mivel, mint mindenki mondta, fel tudta dobni a hangulatot. Akárhova ment, ő került a középpontba, veszélyesen és vidáman reszketett tőle a levegő. Mit akar Jill egy ilyen szeretőtől? 19 éves volt, mikor találkoztak. Addig senki nem tartott rá igényt. Nem tudta megérteni, mi vonzotta benne George-ot, és tapasztalta, hogy senki más sem érti. Jill a kortársai többsége számára rejtély volt, de unalmas rejtély. Az a lány, aki a hegedülésre tette fel az életét, és más nem is érdekli. Ez nem volt egészen igaz. Gyakran bebújt a kopott takarói alá, ahol szeretőről képzelődött. De soha nem egy ilyen ragyogó tréfa csinálóról, mint George. Valami nagy darab medveszerű fickóra gondolt, vagy egy nála 10 évvel idősebb zenészre, aki már is legendás, hírű és vadul szenvedélyes. A szerelemről operába élő elképzeléseket vallott, bár zenében nem ezt a műfajt szerette a legjobban. George figyelme, a házasságuk, mintha az egész élete nagyszabású kiterjesztése lenne. Kivilágított termek tűntek föl, tele elképesztő fényüzéssel. Aztán jött a bomba vagy a hurrikán, a nem épp valószerűtlen katasztrófa, és az egész kiterjesztés eltűnt. Felrobbant, nyoma veszett, ő meg ott maradt ugyanabban a térben és ugyanazokkal a lehetőségekkel, mint korábban. Valamit bizonyosan elveszített, de semmi olyasmit, amit igazán megkapott volna, ami több lett volna, mint a lehetséges jövő. Mostanra eleget evett. A lába fáj az ácsorgástól. Mrs. Shantz ott áll mellette és megkérdi, találkoztál már George helybeli barátaival? Azokra a fiatalokra gondol, akik a hal ajtajában olyan jól megvannak magukban. Néhány elég szép lány, egy fiatalember, aki most is tengerész, egyenruhát visel meg mások. Ahogy Jill végignéz rajtuk, látja, hogy igazán egyik sem szomorú. Elsa talán igen, de Elsának megvan rá maga oka. Senki nem bánja igazán, hogy George meghalt. Még az a lány sem, aki sírt a templomban, és látszik, hogy fog még sírni. Ez a lány most úgy emlékezhet, hogy szerelmes volt George-ba, és gondolhatja, hogy George is belé, mindenek ellenére, és nem kell félnie, hogy George tesz vagy mond valamit, amivel megcáfolja. Egyiküknek sem kell elbizonytalanodnia, amikor a George körül csoportosulók nevetni kezdenek, hogy ki nevetnek, és mit mond nekik George. Senkinek sem kell megfeszülnie, hogy vele tartson, sem kitalálnia, hogyan maradhatna a kegyeiben. Jillnek nem jut eszébe, hogyha George élne, talán meg is változna, mert arra sem gondol, hogy ő maga megváltozhat. Nem, válaszolja lelkesedés nélkül, mire Mrs. Shantz azt feleli. Tudom, nehéz lehet új emberekkel ismerkedni, különösen, de a te helyedben én ledülnék egy kicsit. Jill szinte biztosra vette, hogy azt fogja mondani, menj, így áll egy kortyot. De itt semmi más nem kínálnak, csak teát meg kávét. Jill amúgy is alig iszik. Bár volt, akinek a leheletén megérezte az italszagát, és úgy gondolta, Mrs. Shantz volt az. Menj csak, nógatja Mrs. Shantz. Ezek megerőltető dolgok, majd szólok Elsának, csak menj. Mrs. Shantz kicsi asszony. A haja finom szálú és ősz, a szeme csillog, az arca ráncos, jellegzetes. Minden télen egy hónapot Floridában tölt, egyedül. Van pénze. A házuk, amelyet a férjével körkemékháza mögött építettek, hosszú és vakító fehér, lekerekített sarkai és üvegtéglás terei vannak. Shantz doktor 20-25 évvel fiatalabb nála. zömök lendületes megnyerő férfi. Magas, sima a homloka, göndör, szőke a haja. Gyerekük nincs. Mrs. Strancnak állítólag van az első házasságából, csak nem látogatják. Sőt, a pletyka szerint Strantz doktor a fia barátja volt. A főiskoláról jött vele vendégségbe, és beleszeretett a barátja anyjába, ahogy a barátja anyja a fia barátjába, jött a válás, és most itt vannak összeházasodva, luxus körülmények között, összeszorított szájjal, számüzetésben. Jill jól érezte a viszki szagát. Mrs. Shantz mindig magával hord egy kis üveget. Ha olyan társaságba megy, magyarázza, ahol nem számíthat rá. Nem botladozik az italtól, nem harapja el a szavakat, nem kezd vitatkozni, és nem ölelgeti az embereket. Talán az a helyzet, hogy egy kicsit mindig részeg, de sosem igazán. Megszokta, hogy az alkoholt észszerű erősítőként hagyja behatolni a szervezetébe, hogy az agysejtjei ne ázzanak el benne, de ki se száradjanak teljesen. Az egyetlen árulkodó jel a lehelete, amit ebben a száraz városban sokan valami orvosságnak tulajdonítanak, vagy valami kenőcsnek, amelyet a mellkasába kell dörgölnie. Meg talán az az egyensúlyozás a beszédében, ahogy minden szó körül üres helyet hagy. Persze mond olyasmit, amit egy errefelé nevelkedett nő sosem mondana. Önmagáról is mond mindenfélét. Elmeséli, hogy időről időre a férje anyjának nézik. Azt mondja, amikor rájönnek a tévedésükre, általában annyira zavarba jönnek, hogy örvényleni kezd körülöttük a világ. De van egy-két nő, mondjuk pincérnő, aki gonosz pillantással méregeti, mintha azt kérdezné, hogy lehet rád pazarolni egy ilyen pasast. És Mrs. Chance azt mondja, tudom, nem sportszerű, de az élet nem sportszerű, úgyhogy akár hozzá is szokhattok. Ma délután semmi esélye nincs, hogy kellően beossza a kortyokat. A konyhába és még abban nyomorúságos kis kamrába is kibejárnak a nők. Fel kell menni az emeletre, a vécére, de azt sem lehet olyan gyakran. Mikor késő délután végre feljut, nem sokkal azután, hogy Jill eltűnt, zárva találja a vécé ajtaját. Arra gondol, hogy beugrik valamelyik szobába, csak nem tudja, melyik üres, melyiket foglalta el Jill. Aztán meghallja Jill hangját a fürdőszobából. Egy pillanat! Kiáltja, vagy valami hasonlót. Valami teljesen hétköznapi, de a hangszíne feszült és riadt. Mrs. Shantz, kihasználva a vészhelyzetet, a folyosón gyorsan kortyol egyet. Jill, jól vagy? Be tudsz engedni? Jill négy kézláb áll. Próbálja feltörölni a fürdőszoba padójáról a tócsát. Olvasott róla, hogy elmegy a magzatvíz. Olvasott az összehúzódásról, a véres váladékról, az átmeneti állapotról, a mélepényről, de attól még a meleg folyadék meglepte. WC-papírt kell használnia, mivel Elsa elvitte a szokott törülközőket, és a vendég törülközőnek nevezett finom, hímzett vásznakat tette ki helyettük. A kád peremébe kapaszkodik, úgy próbál fölállni. Elhúzza a reteszt, és akkor döbbenti meg az első fájás. Nincs semmi tompa fájdalom, semmi jósló fájás, a vajudás első, hangszerelt fázisa kimarad. Az egész egyetlen, könyörtelen roham, szétrepesztő, heves szülés. Jól van, nyugtatja Mrs. Shantz, miközben támogatja, ahogy tudja. Csak mondd meg, melyik a te szobád, mindjárt lefektetünk. Még el sem érik az ágyat, mikor Jill ujjai úgy belemélyednek Mrs. Shantz sovány karjába, hogy teljesen elkékül, elillul tőle. Hát ez gyors, mondja Mrs. Shantz. Ez aztán izgő mozgó első gyerek. Megyek, szólok a férjemnek. És így születtem meg rögtön a házban, körülbelül 10 nappal korábban, amennyiben Jill számításai pontosak voltak. Elszának alig maradt ideje hazaküldeni a társaságot, mire Jill hangja, hitetlenkedő kiáltásai és az utánok következő hangos, szégyentelen nyögések betöltötték a teret. Ekkor már az volt a szokás, hogy még ha egy anyát váratlanul ért is a dolog és otthon szült, később a babával együtt bevitték a kórházba. De akkor épp valamilyen nyári influenza járvány volt a városban, a kórház megtelt a legsúlyosabb esetekkel, és Shantz doktor úgy döntött, hogy Jill meg én jobban járunk, ha otthon maradunk. Ájana végül is elvégezte az ápolónői képzés egy részét, és most kivehet 2 hét szabadságot, hogy ellásson minket. Jillnek fogalma sem volt, mit jelent családban élni. árvaházban nőtt föl. 6-tól 16 éves koráig kollégiumi hálóteremben aludt. A lámpák meghatározott időpontban gyulladtak föl és aludtak ki, a fűtés meghatározott idő előtt és után nem működött. Az asztalon, amin ettek és leckét írtak, hosszú, viaszos vászon terítő, szemközt egy gyárépület. George-nak tetszett ez. Ettől lesz egy lány kemény, mondta. Ettől lesz higgadt, kemény és magányos. Olyan, aki nem vár semmi romantikus hülyeséget. De az intézményt nem vezették olyan szívtelenül, mint talán George gondolta, és a vezetői nem voltak kicsinyesek. Mikor Jill 12 éves lett, másokkal együtt elvitték egy koncertre. Ekkor határozta el, hogy megtanul hegedülni. Már az árvaházban eljátszott a zongorával. Valakinek még arra is volt gondja, hogy szerezzen neki egy használt, nagyon másodrendű hegedűt, és órákat adtak neki, ami végül a konzervatórium ösztöndíjához vezetett. Koncertet rendeztek a támogatóknak és az igazgatóknak, mindenki a legjobb ruhájában, gyümölcspuncs, beszédek, torták. Jillnek is kellett egy rövid beszédet mondania, hogy kifejezze a háláját, de az az igazság, hogy ő ezt már elég biztosra vette. Biztos volt benne, hogy természetesen, sorsszerűen egymásnak vannak rendelve egy bizonyos hegedűvel, és egyszer még emberi segítség nélkül találkoznak. A kollégiumban voltak barátnői, de ők hamar elmentek gyárba meg irodába dolgozni, és Jill megfeledkezett róluk. A középiskolában, ahova az árvaházi gyerekek jártak, egy tanárnője beszélni akart vele. A beszédében előjött a normális, meg a sokoldalú kifejezés. A tanárnő szemmel láthatóan úgy gondolta, hogy a zene menekülés valami elől, pótszer valami helyett. A testvérek, a barátok meg a randevúk helyett. Javasolta, hogy Jill ossza meg az energiáit, ne egyetlen dologra koncentráljon. Lazítson, röplabdázzon, vagy lépjen be az iskolai zenekarba, ha már zenére van szüksége. Jill kerülni kezdte ezt a tanárát. Inkább felment a lépcsőn, vagy megkerülte a háztömböt, csak ne kelljen vele beszélnie. És nem olvasott el többé semmit, ha a papírról a szeme elé ugrott a normális, meg a sokoldalú szó. A konzervatóriumban egyszerűbb volt. Ott mindenki más is épp oly kevéssé volt sokoldalú, ugyanolyan keményen hajtott, mint ő. Lett néhány eléggé üres vetélytársi kapcsolata. Az egyik barátnőjének a bátyja a légierőnél szolgált, és véletlenül épp George Körkem egyik áldozata és rajongója volt. George-al együtt betoppantak egy vasárnap esti családi vacsorára, ahová Jill is meg volt hívva. Éppen indultak, hogy valahol másut rúgjanak be. És ekkor ismerkedtek meg George és Jill, az apám és az anyám. Valakinek állandóan otthon kellett lennie, hogy Mrs. Körkemre vigyázzon. Így hát Iona éjszakai műszakban dolgozott a pékségben. Ő díszítette fel a tortákat, még a legkülönlegesebb esküvői tortákat is, és hajnali 5-kor ő tette az első cipókat a sütőbe. Bár a keze olyan írtózatosan reszketett, hogy nem tudott senkinek teát tölteni, ha egyedül volt, ügyesen, türelmesen, sőt, invenciózusan végezte a feladatait. Egy reggel, amikor Elsa elindult dolgozni, ez még az alatt a rövid idő alatt történt, amit a születésem előtt Jill a házban töltött, Iona kipisszegett a hálószobájából, mikor Jill elment mellette. Mintha valami titka lenne. De ki volna még a házban, aki előtt titkolózni kellene? Mrs. Körkem előtt biztosan nem. Iona erővel tudta csak kihúzni a szekreter egyik beragadt fiókját. A fenébe, mondta és nevetgélt. A fenébe, na! A fiók tele volt babaholmival. Nem sima, nélkülözhetetlen ingekkel, meg hálóruhákkal, amilyeneket Jill vett egy használt és gyári hibás dolgokat árusító boltban, még Torontóban, hanem kötött fejkötőkkel, pulóverekkel és babacipőkkel, kézzel varott kisingekkel. Mindenféle pasztelszínben és színkombinációban, semmi kék vagy rózsaszín előítélet. Rajtuk horgolt szegély és apró hímzett virágok, meg madarak és bárányok. Jill szinte nem is tudta, hogy létezik ilyesfajta holmi. Tudta volna, ha valaha alaposan áttanulmányozza a nagyáruházak babaosztályát, vagy bepillant a babakocsikba, de nem tette. Persze, nem tudom, mit van már, mondta Iona. Talán már annyi mindent vettél, vagy nem is szereted a kézzel kötötted, nem tudom. A nevetgélése a beszédét tagolta, és a mentegetőzését egészítette ki. Bármit mondott, mintha minden pillantása és mozdulata eltömődött volna. Beborította volna a mentegetőzés ragacsos méze vagy szipákolt taknya. Jillnek fogalma sem volt, hogy kereszt kezelni. Igazán szép, jegyezte meg szintelenül. Azt sem tudtam, egyáltalán szükséged van-e rá, nem tudtam, hogy fog-e tetszeni neked. Nagyon szép. Nem mindet én csináltam, egy részét vettem. Elmentem a templomi vásárba, meg a kórházi segítségnyújtásra, az ő vásárukba, és hát gondoltam, milyen szép is, de ha neked nem tetszik, vagy talán nincs rá szükséged, akkor beteltem a missziós bálába. De szükségem van rá, mondta Jill. Nincs semmi hasonlóm. Tényleg? Amit én csináltam, az nem olyan jó, de talán amit a templomi asszonyok csináltak, meg a segítségnyújtásban, az talán szerinted is elmegy. Olyan erre mondta George, hogy Iona idegbajos. Elsa szerint az ideg kimerültségét az okozta, hogy Iona kicsit túlérzékeny, az ápolónő képző igazgatói meg túl keményen bántak vele. Azt lehetne gondolni, hogy bátorítást igényel, de bármennyire bátoríthatja az ember, nem elég, sőt, mintha el sem érne hozzá. Jill úgy érezte, Iona beszéde, nevetgélése, szipogása és nyírkos tekintete, nyilván a keze is nyírkos, valahogy rákúszik, mint a kukacok próbálnának a bőre alá furakodni. De ezt idővel megszokta, vagy Iona visszavett belőle. Jill is, Iona is megkönnyebbült, mintha egy tanár ment volna ki a szobából, amikor reggel bezárult az ajtó Elsa mögött. Rákaptak, hogy miközben Mrs. Kirkham mosogat, egy második csésze kávét is megigyanak. Mrs. Kirkham nagyon lassan végezte ezt a munkát, keresgélte, melyik fiókba vagy polcra valók a tárgyak, és néha el is tévesztette. De szertartásai is voltak, amelyekről sosem mondott le. Például a kávézaccot a konyhajtó melletti bokorra szórta. Azt hiszi, a kávétól nő, súgta Iona. Még akkor is, ha a levelére szórja, nem a földre, minden nap slaggal kell lemosnunk. Jill arra gondolt, Iona olyan, mint azok a lányok, akikre mindenki pikkelt az árvaházban. Bármikor készen álltak, hogy valakire pikkeljenek. De mikor sikerült Ionát az elnyúló mentegetőzésén vagy a jámbor vádaskodásai barikádján túljuttatni, persze a pékségben én vagyok az utolsó, akitől bármit megkérdeznek, persze Elsa meg se hallgatja a véleményemet, persze George sosem csinált belőle titkot, mennyire utál. Egész érdekes dolgokat lehetett belőle kicsalni. Mesélt Jillnek arról a házról, amely valamikor a nagyapjuké volt, most meg a kórház központi szárnya, azokról a bizonyos homályos ügyekről, amelyek miatt az apjuk elvesztette az állását, meg egy románcról, amely a pékségben zajlik két házas ember között. És Sancék állítólagos történetét is megemlítette, és azt is, hogy Elsa belehabarodott Sanc doktorba. A sok terápia, amivel Iona idegösszeomlását kezelték, talán meglékelte a diszkrécióját, és az a hang, amely ezen a léken át kijött, miután az undorító törmeléket eltakarították, bajos volt és sunyi. Jill meg ráért fecsegni. Az ujjai úgyis túl püffettek voltak a hegedüléshez.
Alice Moró Anyám álma című írásának második részét Fűr Anikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplán mesél hivatásának kibontakozásáról a riporter Papp Ildikó.
Már kisgyerekkorom óta fogva minisztráltam, egészen pontosan 4 éves korom óta fogva, és szépen fokról fokra vezetett rá az Úristen arra, hogy mit szeretne, vagy mire szeretne engem meghívni. Azért dacos voltam olyan téren, hogy nem adtam be a derekamat egy könnyedén. Sok minden egyéb is járt a fejembe, többek között az is, hogyha nem a gimnáziumba mentem volna szobra, akkor a Váci Pikéti Zeneművészeti Szakiskolában orgonatanszakot végeztem volna. Hát ez sajnos édesanyámat lebeszélték róla, de azért én olyan téren nem hagytam magamat, hogy a Váci Egyházzenei képzésen belül kántorképzőt végeztem, meg további tanulmányokat is kántori iskolákon keresztül, és szépen fokozatosan édesgetett magához az Úr. Hát, hogy pontosan hogyan, miként, azt én se tudnám megfogalmazni, mert ez tényleg egy olyan mélységes titok, amit szavakban nem lehet megfogalmazni. Egyszerűen egy vágyat indított föl bennem. Azon keresni, milyen szép akár a papbácsinak a miseruhája. Jól éreztem magamat az oltár körül, amikor kisgyerekként minisztráltam. Szentmisékre gyakran jártunk, édesanyámék vallásosan neveltek, 5 vagyunk testvérek, pedagógus családból származom. Édesanyámék a házas hétvégében szolgáltak, majd pedig a Mécs család közösségnek most az aktív tagjai. Így volt részem abban is, hogy Partium vidékére, mint tímtagok a házas hétvégében, 90-es évek derekán, édesanyámék 5-6 évig kijárogattunk minden hónapba, megismertünk ott különböző családokat, barátságokat kötöttünk. Tehát így szépen mindig mutatta az Úristen, hogy merre, hogyan tovább. Megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne az, hogyha én is talán pap lennék, és hát komolyabban gimnáziumban érlelődött meg bennem ez a gondolat, hogy akkor tényleg ez lesz az az út, amire az Úristen engem elhívott, elszánt.
A Jóistennel való kapcsolatod, az hogyan alakult? Említetted azt, hogy 4 éves korodtól kezdtél templomba járni, minisztrálni. Nyilván, hogyha minisztrálásra gondolunk, azért egy 4-8-10 éves kisfiúnak talán még a legnagyobb élmény az, hogy ha kinéz a padsorok közé, akkor látja a szüleit, a nagyszüleit, akinek a csillogó szeméből látja azt, hogy na, én jó helyen vagyok, büszkék rám, és ő is büszke saját magára. Örül annak, hogyha valamilyen szolgálatot akár rázhatja a csengőt, tarthatja a tálcát a szentáldozásnál. Örül annak, hogyha valamilyen feladatot kap, és látja a pozitív visszajelzést. Mikortól érezted azt, hogy már nem csak ezek a külsőségek azok, nevezzem ezt külsőségnek, külsőségek azok, amik téged oda vonzanak, vagy akár a megtartó közösség lehet a lelki pásztor, és az a minisztráns vagy fiatalokból álló közösség, amit ő ki tud alakítani a plébánián, ez is egy pozitív megtartó erő lehet. Mikor érezted azt, hogy ebben már úgy a Jóisten is benne van, és önmagában az a szolgálat, amit te ott elláthatsz az oltár körül?
Hát nagyjából úgy gondolom, hogy 8-9 éves korom körül fogalmazódhatott meg ilyen rózsaszín kötfelhőszerűen az, hogy papi hivatás.
Jó példát láttál magad előtt?
Igen, az egyházközség, ahonnan származom, Felsőgödön nagyon sok jó lelki pásztor kapott. Az egyik ilyen számomra nagy alak, bár én még kicsi gyerek voltam, az a kármelita Rumi Tamás atya volt, aki az elszóratások idején édesanyámik nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak vele az atyával, meg a nővérrel is, aki szintén szerzetes nővér volt, és együtt azon utcával laktak édesanyámik, mint az a atya, meg az a szerzetes nővér. És kisegítő lelkipásztorként, mert hát más lehetőség nem volt akkori időben, az egyházközségnek nagyon mély nyomot hagyott, mint a mai napig. Az ő lelkisége, a kármelita lelkisége, a mély imádságai, a mély prédikáció a szülők elmondása alapján. Én kicsi voltam, tehát annyira nem emlékszem rá, később, pár évvel később találkoztam az atyával, de hiszem azt, hogy édesanyáméknak az a szoros baráti kapcsolatuk mély nyomot hagyott az egyházközségbe, ugyanakkor a családunkban is mély nyomot hagyott, és neki is köszönhető valószínűleg ez, hogy az Isten valahonnan elindított bennem egy vágyat.
Említetted azt, hogy 5 vagytok testvérek. Mennyire érte ezt akár a testvéreidet, akár a szüleidet meglepetésként, hogy te erre a hivatásra készülsz?
A szülők örültek neki, bár én még szerzetes életet éltem, igaz, hogy 1 évet, jelölt éves voltam, de az alatt az egy évem alatt volt időm azon elmélkedni, hogy valójában melyik az az életforma a papságon belül, amit szeretnék, amire meghívást adott az Úr. Nagyon jó lelkivezetőm volt sokáig a dr. Varga Lajos Váci segédpüspök úrral, sokat beszélgettem erről, különösen akkor, amikor nagyon nehéz időszakaim voltak a jelölt időm alatt. Ő segített rávezetni arra is, hogy akkor, hogyha ténylegesen nem az a szerzetes közösség, amiben vagyok, akkor próbálja meg az egyházmegyés szolgálatot. Nem azért, mert kell, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy alapvetően hiányzottak nekem azok a motivumok, amik egy egyházközségben megvannak. Szemlése után jó beszélgetés a hívekkel, húsvéti körmenet, meg az ilyen alapvető dolgok, amik úgy a egy szerzetes közösségnek a nyitott kápolnáján belül nem megoldható, mert a szerzetes udvar, ahol van a ház, ott nem megoldható az, hogy egy körmenetet tartsunk, vagy úgy konkrétabban, elmélyültebben beszélgessünk. És ez is rávezetett, de leginkább az vezetett rá, hogy mégis az egyházmegyés szolgálatra kértem a jelentkezésemet a püspöknél, hogy akkor úgy fogalmaztam, hogy eredetileg is ez volt a szándékom, hogy egyházmegyés pap szeretnék lenni. Nem zárom ki mindazon mellett a szerzetes életet. Akkor valószínűleg inkább a szerzetes közösség egy ilyen rózsaszín köt felhőszerűség lehetett, most már inkább komolyabb. De úgy vagyok vele, hogy megvárom, hogy tényleg, hogyha az Úr valóban egy szerzetes közösségbe hív, akkor mi az a közösség, melyik az a lelkiség, amelyik közel áll hozzám, illetve, hogy ha azt a életformát is választom, képes leszek-e úgy élni egy közösségben, vagy esetleg egy zártabb rendszerben megélni az Istennel való mélyebb kapcsolatot, vagy arra van tényleg szükségem, vagy arra kaptam hivatást az Úrtól, hogy a híveknek az elmélyült imádságokból született gondolatokat megosszam, az Isten szeretetét, örömét, tapasztalatát, amit megéltem a szemináriumban, nehézségeken keresztül akkor is odavinni elég, hogy már pedig jó az Istennel együtt lenni, örömteli az életem, hogy vele lehetek, és részük lehet nekik is ebben az örömteli életben, a mindennapi problémájuk ellenére is. Páli Szent Vince missziós társaság lazaristák szerzetes közösségében éltem jelöltként, de egyébként a kármeliták felé van egy vonzódásom, most így utólagosan visszagondolva, nem csak az atya miatt, hanem maga a lelkiség, amit képvisel a kármelita közösség. Nem mélyedtem annyira el ebbe a szerzetes közösségnek a lelkiségébe, de arra nagyon emlékszem, mert ez egy pár évvel ezelőtt volt, amikor fölvettem a skapulárét augusztus vége fele, akkor velelírig kirázott engem a hideg, borsózott a hátam. Jó értelemben, mert annyira mélyen megérintett az Istennek a szeretete, meg a szűzanyának az a oltalmazó, mondhatni palástja, úgy éreztem, mintha körül fogna engem. Ez az egyik szerzetes közösség, elmélyültebb közösség az a kapucinus közösség, ott pedig Pió atyának a példája. Az elmélyült imádkozás, magányba levés, az Istennel való kapcsolatomba, mert fontosnak tartom azt, hogy az életembe napi szinten próbáljak minél közelebb kerülni az Istenhez, hogy az Isten szeretetétől átitatottan sugározzam kifele az embereknek, hogy jó a vele való közösség.
Most itt három szerzetes közösséget is megemlítettél, ami vonz és amivel szimpatizálsz. Ugyanakkor megjelent az, amit végül is most választottál, a világi papság. A kapucinusok zárt szemlélődése, az egy picit azért távol áll a világi papság közösség formáló, meg egyházközség alakító életétől. Mégis vonz, de itt vagy. Ez hogy lehet összeegyeztetni?
Hát úgy lehet szerintem összeegyeztetni, hogy alapvetően az imádságaimban van egyfajta elmélyültség, és ezt nem a magam tudás alapján tudom, hanem a gyóntatom meg a lelkivezetőm virágított arra rá, hogy hajlamos vagyok az elmélyültebb imádságra, az olyan böjti vagy olyan keményebb böjti cselekedetekre, amelyet nem feltétlenül biztos, hogy egy világi hívő vagy egy világi papnak jelen van, nem zárható ki, hogy jelen lenne az életébe. Meg a barátok is úgy fölhívták rá a figyelmet, vagy mondták, hogy azon kívül, amikor úgy találkoztak velem, beszélgettek, első, második, harmadik beszélgetés után letisztult számukra az, hogy valami több van, valami mélyebb, letisztult, lekristályosodott, kép van. Tehát ezért is, mert nekik is említettem ezt, hogy van egy vonzalmam a szerzetes közösségek felé, megemlítve ugyanezt a kapucinus közösséget, a Kármel közösséget, és sokadik beszélgetés után ők visszajeleztek, hogy érezni a mögöttes letisztult képet, hogy van valószínűleg valami alapja azoknak a dolgoknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a híveknek, és ezért is az egyházmegyés világi papságban szeretném a szolgálatomat teljesíteni, mert a híveknek is szükségük van egyfajta olyan, remélhetőleg olyan életpéldát fogok tudni majd mutatni papságomban. Kérem az Úristen mindennapi imádságomban, hogy valóban így éljem meg a papi szolgálatot, amely számukra vonzó, és azt látják, hogy nem önmagam azt tárolom, hanem nekem az a fontos, hogy az XYZ, aki rám van bízva, az valóban az Isten kapcsolatában egyre közelebb kerüljön, és az üdvösséget elnyerje.
Egy év jelölt idő után bekerültél az EGRI szemináriumba. Voltak benned, most lehet, hogy ez rossz szó, mégis ez jut eszembe, voltak benned elvárások, hogy mit szeretnél itt kapni? Volt már egy év tapasztalatod egy szerzetes közösségben, azt érezted, hogy téged az egyházmegyés papságra hív a Jóisten. Szerettél volna valamit konkrétan itt kapni?
Hát úgy konkrét elvárásom nem volt, mert azért az az egy év, amit a szerzetes közösségben éltem, az megmutatta, hogy mi volt az a rész, ami rózsaszín kötfelhő volt, és ez nagyon jó tapasztalat volt számomra. Másrészt pedig próbáltam nyitottan idejönni, de ugyanakkor nem volt könnyű megoldanom azt, hogy bár otthon is volt, hogy többen laktunk egy szobába testvérek, de az más jelleg. Itt viszont még akkor is, hogyha missziós lelkületű volt a szerzetes közösség, ahol éltem, mégis volt egy magánszobám, ahol el tudtam csöndesedni, ahol tudtam végezni csöndben a dolgaimat, mind a napi feladatoktól függetlenül, és akkor bekerültem egy olyan helyre, ahol 3-4 szempár esetleg ott nézi, hogy mit teszek a szobába, hogy teszek a szobába, hogyan sikerül megélnem hitelesen a mindennapjaimat. Ezt azért nem volt könnyű az első időben magamban visszagondolva tolerálnom, de azért próbálkoztam.
Erről szól a szeretet, az egymás elfogadása, igen, hogy egy picit össze kell rázódni, de valahogy a szerzetes közösség is erről szól, hogy nem te választod meg azt, hogy kivel vagy egy közösségben.
Igen, igen, tehát a szerzetes közösségben is erről szól, mégis más jelleget ölt a szerzetes közösség, mint egy világi papságra készülő közösségben, ahol tólig évekig, elsőtől hatod évig, majd aztán ki tudja, lehet, hogy rövidül hosszabbodik a képzés idő, ezt a bölcsök majd meglátják, hogy hogyan, mint, de mégis másabb jellegű. Mert nekem volt már egy bizonyos értelemben egyfajta tapasztalatom ilyen téren. Másnak más volt a tapasztalata, és azt egyeztetni és ütköztetni, hogy az én tapasztalatom, meg az ő tapasztalata, ő a világból jött, én már egy bizonyos értelemben más rendszerből jöttem, másfajta felfogással, másfajta gondolatmenettel, ő megint csak egy másik gondolatmenettel, neki rózsaszín kötfelhő, minden, nekem már nem annyira rózsaszín kötfelhő, azt úgy egyeztetni, úgyhogy hogy ebből jó, persze, hogy vannak ütközések, de mégis azért a legvégén a kibékülés legyen ott, az nem mindig volt könnyű megoldani. De sikerült, tehát nem mondhatom azt, hogy most úgy egymásnak ugortunk volna, csak tudatosítanom kellett azt, hogy az illető most jött be, nekem volt egy kicsivel annyi előnyöm, hogy éltem egy másfajta közösségben.
Talán nagyobb a tapasztalatod, ha nem is sokkal hosszabb ideig tartó tapasztalat, de mindenképpen nagyobb, mint az, aki egyből a szemináriumba jön. Említetted azt, hogy gyerekkorodban még az egyházközségben szolgálatot teljesítő kármelita atya volt az, aki úgy példaként állt előtted, hogy milyen egy pap, és talán az ő személye is vonzott ahhoz, hogy a Jóistennek a meghívását határozottabban meghalld és el tud fogadni. A te elképzeléseid azok hogy alakultak? Te nyilván gyerekként látva egy életpéldát, annak a hiányosságaival, pozitívumaival együtt gondolhattad azt, hogy milyen egy jó pap, itt a szeminárium sokat alakított, formált ezen a képen, te most milyen pap szeretnél lenni, vagy milyennek gondolod, hogy milyen egy jó pap?
Megszólítható. Nekem az az alapelvem, hogy legyek megszólítható. Ha jó a program, ha van egy mulatság, akkor merjek belekapcsolódni azokba a mulatságokba, nem úgy, hogy csak ott leülök, és akkor beszélgetek emberekkel, hanem teljesen normális módon megtáncoltatni időstől fiatalokig változóan. Hogy megtalálható legyen, hogy képes legyen meghallgatni másokat odafigyelve. Legyenek olyan barátok, akár ott az egyházközségbe, vagy máshonnan, világi barátok, akikkel meg tudom beszélni az én problémáimat is, amit megoszthatok. Nyilván legyenek papi barátságok is, ezt fontosnak tartom. De nagyon-nagyon nagy szükségét látom annak, hogy a megszólíthatóságon belül lássák a komoly és a komolytalan oldalt is. Értem ez alatt, hogy nem az a besavanyodott, bekövesedett ember legyek, hanem életvidám ember, akire, hogyha ránéznek, akkor azt mondják, hogy bár ő az Isten embere, de mégis két lábbal a földön jár. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ugyanezt szoktam mondani prédikációkban is, hogy a szentjeink sem ez a besavanyodott, bekövesedett, magasba révedező, tekintetű, bocsánat, ezzel a hasonlattal szoktam én vecsési savanyú káposzt, amire beleharap az ember, és akkor érdekes savanykás íztel, és akkor fancsolódik el az ember arca, hanem életvidám emberek voltak. Tudtak saját magukon jót röhögni, ügyetlenségeiken, mit tudtak, felszabadultak lenni az Istenben, belső mély szabadsággal megélni az Istennel, és emberrel való kapcsolatokat. Ezt szeretném a saját életemben megvalósítani, hogy tudjak megszólítható maradni, ne szálljak el. Nem szeretnék elszállni a magaslatokba, de ugyanakkor tudjam azt is, hogy mint egy jó atya, mikor kell keményebbnek lennem, és mikor kell kicsikét a anyai érzelmekkel táplált, mint ahogy a tékozó fiú történetében is látjuk. Ott is van egy határozott apa, és van egy irgalmas anya, aki a kettő együtt. Mert úgy gondolom, hogy a mostani világban, főképp így a fiatalok, mert én is fiatal vagyok, és így nézem a világban a fiatalokat, azok a sok szétzilált családokban élő fiatal generáció, akik utánam jönnek, azoknak fontos az, hogy legyen egy pozitív egyház élményük, bármit mondanak a médiában papokról, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok, lássák meg azt, hogy hoppá, mégsem teljesen igaz, amit mondanak a médiába, de ugyanakkor azt is lássák, hogy el tud mélyülni az az ember az Istennel való párbeszédében, és vonzóvá tenni ezt a fajta párbeszédet.
A megszólíthatóság az önmagában kevés. Az is fontos, hogy te meg tudj szólítani majd akár a saját korosztályodat, de idősebbeket, fiatalabbakat egyaránt. Erre vonatkozóan pedig azért nagyon jó terep és nagyon jó lehetőség volt, azt hiszem, plébániai gyakorlat. Te azt hol töltötted?
Kistarcsán töltöttem, de ugyanakkor Csömör, illetve Nagytarcsa is ahhoz a plébániához tartozott. Hála Istennek egy élő egyházközség az is. Nagyon sokszínű társaságból áll, különböző lelkiségi mozgalmak, mély családközösség, akkor az időseknek ilyen idősek délelőtti foglalkozásuk volt. Mária Légió azokban is volt, hogy alkalmanként, hétfő esténként lementem, és akkor közöttük voltam, beszélgettem velük. Első péntekenként ott is tartják az éjszakás szentségimádás, ezt úgy örömmel vettem, hogy ott első pénteken, pénteki reggeli misétől szombat reggeli miséig kint van az oltári szentség, kivéve amikor szent mise van a templomba. A plébánián téli időszakban lent a pincer részen, ki van alakítva nagyon szépen a pincer és egy közösségi része, ott voltak a szentségimádások. És a szentségimádásokon belül is nem csak az a hagyományos népi szentségimádás, hogy elővették a kisebb vagy nagyobb imakönyvet, és akkor olvasgattak ilyen-olyan elmékedést, hanem a dicsőítés is jelen van. A karizmatikus lelkiségi közösség az közel áll a szívemhez. Nyitott vagyok bármely más lelkiségi mozgalom fele is, hiszen édesanyámék is valamely lelkiségi közösséghez tartoznak. Papoknál láttam, akik vannak, akik fokolárosok, vannak, akik karizmatikusok, kurzillósok, tehát fontosnak tartom ezeket a lelkiségi közösségeket, úgy, hogy megtanítani őket még inkább krisztucentrikusan gondolkozni, és úgy kifele hatóan társadalomra. Ahogy a fiataloknál is, hogyha kell, akkor beülni egy jó pofa sör mellé, leülni, beszélgetni, mert nem hiszem, hogy azok a fiatalok, akik járnak misékre, azok a fiatalok ott vannak úgyis. De a legtöbbjük nem a misén, nem a templomban található meg, hanem kint. És amikor leülünk teljesen normális emberként, mert pap is egy hétköznapi ember, leül, odaszánja az időt, és beszélget, és akkor egy korsósör, vagy valamit iszogatnak, közösen pizzáznak, vagy akármi, ami jó program, beszélgetés vége fele kiderül az, hogy rákérdez nagy nehezen, hogy akkor mégis én ki vagyok, mi vagyok, és utána látom azt a megdöbbentséget, hogy hoppá, és akkor pozitív egyház élményt kapott, egyházképet kapott a papokról is, és akkor mélyebben elkezd merni beszélgetni az ő saját problémáiról, hogy mit él meg, hogy él meg, mint él meg. Ha találkozik olyan problémával, ami sajátosan érinti őt, nyilván az erkölcsi értékek mellett kiállva, de szeretettel elmagyarázva, hogy az miért nem jó, akkor egy morzsányi kis valamit adok neki. És bízom abba, hogy az majd szépen elindítja az Úristen, tovább viszi ezeket a dolgokat. Tehát ebben az egyházközségben, és ezt láttam a plébánoson keresztül, hogy nagyon jól kezeli a közösségeket. Szinte majd, hogy nem mindenen ott van, ami lehetséges. Nyilván persze, hogy vannak olyan dolgok, amikor nem tud részt venni. Ezekbe bekapcsolt, igyekeztem én is ezekbe a közösségekbe helytállni, de ugyanakkor volt alkalmam úgy is, hogy az utcán vagy bárhol máshol találkoztam olyan emberekkel, akik nem a templomba vannak. Fiatalokat, gyerekeket tanítottam az iskolába. Volt nem katolikus iskolák, direktbe bementem reverendába az iskolába, és akkor először csak úgy pislogtak rám a iskolában a diákok, akiknek úgy kevés közük van az egyházhoz. Hittanórán megtapasztalni azt, amikor a teremtés történettel kapcsolatosan beszélik. Gyerek azt mondja, hogy nekem az anyám és az apám az már nincsen együtt, már x-edik partnerével van, és úgy elmagyarázni neki, hogy házasság szentségének mi voltát, hogy egymásnak teremtődtek, és az ő kettejük szeretetének gyümölcséből születtél te, akkor igencsak kellemetlenül érezte magamat. De valahogy akkor ott jött a Szentlélek, és adott segítséget abban, hogy ez hogy lehet akkor elmagyarázni. Nagyon-nagyon sok ilyen gyerek van az iskolába, környezetünkbe, felnőttek körében is, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy szeretettel, határozottan, de érezzék azt is, hogy valakit képviselek.
Én ezt kívánom neked, hogy egész életedben tudj nyitottan, megszólíthatóan, és ezzel a Krisztus által átjárt szeretettel odafordulni fiatalokhoz, idősekhez, mindenkihez. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltál.
Kedves hallgatóink, Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplánnal Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiót!